Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten a december 6-ai román parlamenti választásokkal foglalkozunk, amelyen alacsony részvétel mellett a szocialista PESZEDE gyűjtötte a legtöbb szavazatot, meglepetésre jól szerepelt a szélső jobboldali AUR, de minden valószínűség szerint a PENELE és az USZERE Plusz társaságában kormányzásra készülhet az RMDS. Vagy Csaba kollégám a podcastban elmondja, hogy gondolkozik sok romániai magyar, mielőtt szavazni megy.
Én azért szavazok az RMDS-re, hogy bejusson a parlamentbe, és hogy a további évek alatt őt tudjam kritizálni.
Esten Kovács Péter korábbi RMDS-es politikussal és kisebbségügyi miniszterrel volt pártja lehetséges kormányzati szerepéről beszélgetünk.
Az RMDS-nek hagyományosan ilyen esetben nagyon szerencsés szillagzat alatt három minisztérium jutott.
Sepsi Szent György RMDS-es polgármesterét, Antal Árpádot pedig egyebek mellett a szélső jobboldali AUR jelentette kihívásról kérdezem.
Az AUR minden és mindenki ellen határozza meg magát.
De először halljuk Vas Csabát. Először is szeretnék neked gratulálni a vasárnapi cikket címéhez, a Leszavaztak az azonnalis románok címűhöz, mert ennél szebb turbó magyar triggerelést én nem mostanában láttam. Ez kinek az ötlete volt? Mert látom, hogy a te neved van ott mellette, de hogy ezt ti Pokesszal együtt találtátok ki?
Ja, hát Pokesszel együtt kimentünk szavazni, és én azt gondoltam, hogy hát ez egy ilyen tök jó cím lesz le. Tehát, hogyha valamire fognak kattintani, akkor erre biztos. Tehát, hogy most hogyan másképp, hát hogyha szabad fogalmazni így, akkor hogyan másképp adjál el egy cikket, mint egy ilyen clickbait címmel. Tehát, hogy nyilvánvalóan ebben volt egy kis ilyen... Hát igazából volt egy ilyen szándék benne, hogy provokáljunk is, azért az lejöhetett, hogy mi mit akarunk ezzel elmondani. És hát nem, ezt így közösen kitaláltuk, és akkor mondtam, hogy tök jó, tegyük ki.
Kaptatok visszajelzéseket egyébként, nem tudom, kopasz mindent visszapólós emberektől, hogy mit képzeltek magatokba?
Igazából jött visszajelzés az előző munkahelyemről, hogy jött egy ilyen volt kollégám írt, hogy ezt te hagyod, hát mondom, ne viccel, én találtam ki, tehát ez volt az egész történet. Nem, ez engem igazából soha nem is érdekelt, hogy most hogy lerománoznak, vagy ugyanúgy nem érdekelte, hogy az sem érdekelt, amikor Erdélyben, mit tudom, lebozgoroztak a románok például. Tehát, hogy én olyan szinten felül tudok ezeken kerekedni, meg ez ilyen tök jó, hogy ezek vannak, mert hogy így bevonzák az olvasókat, és vagány, hogy ezeket így meg tudjuk csinálni. Én meg, ez meg nekem egy ilyen, igazából egy ilyen előny is, mert én erdélyi vagyok, és akkor én románozhatom az erdélyi magyarokat, meg saját magamat is, mert hogy én ezt megtehetem, és én ezzel vissza is fogok élni. Kegyetlen.
Én nekem ezért tetszett nagyon, mert tudom, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni a turbó magyarok, hogy most egy erdélyi lerománozza magát, hát atya úristen. És most egy kicsit komolyabb témákra terelem a beszélgetést, de hogy anélkül, hogy te elárulnád, hogy kire szavaztál, persze egyébként megteheted, mi anyalországi magyarok hajlamosak vagyunk a határon túli magyarokról, így persze az erdélyekről is elég egysíkú képet kialakítani, és szerintem, ha van valami, amit egy átlag anyaországi magyar gondol egy Erdélyről, akkor az, hogy hát ti úgyis tutira mind az RMDS-re szavaztok. Ez mennyire van így?
Nézd, figyelj, szerintem ez így vice versa működik, mert az erdélyi magyarok is nagyjából azt gondolják, hogy mindenki, aki jó magyar, az egyetilt Orbán Viktorral, aki pedig rossz magyar, az Gyurcsány Ferenccel le van paktálva, és az pedig egy ilyen nemzetellenes fickó, tehát tök mindegy. Tehát aki nem Orbán, az Gyurcsány. Nekem mindig volt egy ilyen dilemmám, akár elnök választások, akár európai parlamenti választások, vagy parlamenti választások voltak Romániában, hogy most kire is szavazzak, meg hogy nem akarok az a birka lenni, aki állandóan az RMDS-re szavaz, ha törik, ha szakad. És én tényleg igyekeztem tájékozódni, meg ugye ott van az USZERE Plusz Szövetség, akik az elmúlt évben nagyon helyesen és nagyon nyitottan nyitottak az erdélyi magyarság fele, a kisebbségi ügyek fele nyitottak. Csak az elmúlt 4 évben az erdélyi újságírói pályafutásom során azt tapasztaltam, hogy amikor a parlamentben ugyanúgy az USZERE-t is tehát hogy nagyon-nagyon könnyen sarokba tudják szorítani, amikor feljönnek olyan kérdések, hogy ki a jó román. És akkor nyilvánvalóan az USZERE Plusz is beszarik, meghátrál, mert hogy fél, hogy ezáltal a szavazókat fog el. elveszíteni. És mindig ez történt, hogy amikor magyarsági kérdésekbe valahol ki kellett állni, valahogy mindig az RMDS mellől eltávolodtak azok a politikai pártok, akik valamilyen szinten vagy szimpatizáltak az erdélyi magyar közösséggel, vagy pedig ugye nem tudom, tehát hogy nem koalícióban voltak az RMDS-szel, hanem partnerségi szerződést kötöttek. Én mindig úgy gondoltam, hogy vagy arra a következtetésre jutottam, hogy én azért szavazok az RMDS-re, hogy bejusson a parlamentbe, és hogy a további évek alatt őt tudjam kritizálni.
De bocsánat, a román pártok pedig azt mondod, hogy ők alapvetően vagy azért egészen biztosan elfogadhatatlanok egy erdélyi magyarnak, vagy egy párciumi magyarnak ugyanúgy, hogyha neki fontos a kisebbségi lét, meg annak a megélése.
Igen, lehet, hogy ez egy kicsit ilyen, nem tudom, sarkított vagy erős megfogalmazás, de igen, nincs, tényleg nincs más. Tehát, hogy, de ez nagyon fura helyzet, nem tudom, tehát amióta a Nagy-Románia párt 2008-ba kiesett, azóta Romániában egyetlen pártra se lehetett ráfogni, hogy na ők a szélső jobb oldaliak, ők a nackók, hanem tényleg mindegyik pártban ott volt egy ilyen nagyon erős szélső jobb oldali magyar ellenes réteg is, és ők pedig folyamatosan szították a feszültséget, és ilyenkor pedig a pártnak a többi tagja ahhoz, hogy ne veszítsen szavazókat, mindig valahogy ez utána kisebb réteg után ment, akik folyamatosan ilyen román, tehát hogy látszott politikát műveltek.
Viszont, hogyha csak ez az egyetlen járható út van az erdélyi magyarságnak, vagy a romániai magyarságnak, inkább így mondom, mert tudom, hogy a párciumok erre érzékenyek. Ha ez az egyetlen út, akkor mi a fészkes fenéért nem mentek el többen szavazni, hiszen hát románok is csak ilyen 33%-nyian mentek el kb., és hát nagyjából a magyarok is ebben az arányban mentek el, tehát ha már mondjuk egy 50%-nyan elmennétek, ami még mindig nem olyan sok egyébként, akkor már az RMDS-nek is egy sokkal nagyobb szava lehetne.
A Erdélyben van három magyar párt, ugye az RMDS, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt. Ebből az RMDS ugye ő parlamenti párt, a másik kettővel pedig összeszokott fogni velük, és ilyenkor az történik, hogy az RMDS engedi, hogy ezekből a pártokból is érkezzenek jelöltek. Na, most már az történt, hogy hiába történt meg mindez a nagy magyar összefogás Erdélyben, az RMDS mégis elveszítette a szavazóinak egy részét, tehát az értelmiségieket már nagyon rég, akkor, amikor elkezdett néppártosodni, én ezt így látom, és most pedig nincs üzenet.
Az erdélyi magyar értelmiségi, vagy a romániai magyar értelmiségi, akkor inkább nem megy el szavazni?
Hogyha el is megy most már igazából, tehát én a kortársaimról tudok beszélni, akik, nem tudom, egyetemet végzett fiatal értelmiségiek, hogyha szabad ezzel a kifejezéssel érni. Magyar fiatal értelmiség inkább az USR plusszal kezd szimpatizálni. Egyrészt sokkal liberálisabbnak, sokkal nyitottabbnak látják. Elegük van a kisebbségi politizálással, ők valahogy úgy látják a dolgokat, hogy azt szeretnék, hogy ne csak Erdély, meg ne csak Székelyföld fejlődjön, hanem egész Románia, ugye ez az USR plusznak az üzenete is. Ennek viszont megvan az a veszélye, hogy hosszú távon, és én ezért nem tudom, ezért vagyok inkább mégis az RMDS pártja, mint az USR-én, hogy hosszú távon bekövetkezhet egy ilyen identitásvesztés.
Beszéljünk még az AUR-ról, mert a választás estén egy meglehetősen elkeseredett vagy felháborodott publikációt írtál arról, hogy 5,3% hogy el tudja rontani valakinek az estéjét, és akkor még csak 5,3%-on állt az AUR, aztán majdnem 10%-ig felkúszott ez az 5,3. Volt, még te is nagyon fiatal vagy, de mondjuk ilyen Georgia Funár nosztalgiád lett? Most a nosztalgiára nem a legjobb szó, de vagy a Nagy Románia párt belebegett újra, vagy mit éreztél?
Bárcsak Georgia Funár nosztalgiám lett volna, nekem Georgia Funáról egy képen van, ugye Kolozsvár nacionalista polgármestere volt, én meg kolozsvári tartózkodásom alatt egy évig pont közvetlenül a szomszédságában laktam, és többször láttam, ahogy kiszáll az autójából egy ilyen szedetvetett kosztümbe, mindig rajta volt egy ilyen Románia, nagy romániás kitűző, vagy egy román zászlós kitűző, és valahogy úgy mindig, amikor találkoztam vele, vagy elmentem mellette, mindig egy ilyen elégedettségi érzés töltött el, hogy a fene egye meg, azért mégis ide jutottál, és hogy tényleg megérdemled, mert ő tényleg nagyon sok kárt okozott, nem csak az erdélyi magyarságnak, vagy a romániai magyarságnak, hanem a romániai románságnak, sőt, Kolozsvárnak is. Most, hogy az Aurt beválasztották, én igazából szomorú lettem. Nagyon-nagyon, inkább szomorú, mint dühös, mert én látom előre, hogy a következő 4 év az csak erről fog szólni, amit már az előbb korábbiakban is említettem, hogy látszatpolitizálás lesz, és minden pártnak be kell bizonyítania, aki, mit tudom, koalícióra lép az RMDS-szel, ahogy most tervezi a Nemzeti Liberális Párt, meg a Román Momentumként emlegetett USZERE plusz szövetség is, hogy ők jó románok, és hogy nem adják el Erdélyt a magyaroknak. Tehát, de látjuk, hogy ezzel milyen jól lehet ijesztegetni. Gondoljunk csak Klaus Johannis államfő nem régiben elhangzott beszédére, amikor azzal vádolta meg a szociáldemokrata pártot, hogy ő Orbán Viktorral összejátszik, és hogy eladja Erdélyt a magyaroknak. Mekkora egy nonsense dolog. És az emberek beveszik. Romániában ez, hogy Erdélyt folyton lopni akarják a magyarok, ez kb. Ugyanolyan beidegződés, mint Magyarországon, mint tudom, a Trianon trauma, vagy stb. És hogy ezért szomorú, hogy az AUR bekerült, és hogy ilyen nagy százalékban került be, mert hogy ez fog történni megint a következő 4 évben, hogy látszatpolitizálás lesz.
Végre egy olyan kérdést hagytam, ami talán nem egyszerűen megválaszolható, meg neked is egy ilyen dilemma lehet szerintem, hogy mit vársz a következő években? Az, hogy bekerült az AUR, rosszabbul fog-e hatni összességében a romániai magyarságra, mint az, hogy nagyon jó eséllyel az RMDS viszont kormányzati pozícióba kerül, és ki tudja még milyen minisztériumokat is megszerezhet magának. Szerinted hova fog kibillenni a mérleg nyelve ilyen szempontból?
Én azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy az elmúlt kormányzati ciklus alatt, hogy az RMDS nem képes jó alkupozíciókat kiharcolni saját magának. Tehát ha sorba veszük azoknak a törvényeknek a fajsúlyosságát, amiket az RMDS támogatott a szociáldemokrata kormány idején, és hogy ő mit kért ezért cserébe, akkor ezek nagyon nincsenek egálba, egyenlőségben. Mert ugye az RMDS olyan dolgokat kért, amit egy demokratikus országban totál normális kell legyen, hogy lehessen megalapítani egy magyar iskolát, hogy a Kolozs, mit tudom én, a helységnévtáblák ki lehessen írni több nyelven, hogy az önkormányzatokban ott is lehessen az anyanyelvhasználatot alkalmazni, ahol nincsenek 20%-nyian a településeken, stb. És közben ezért meg ő sokkal nagyobb volumenű dolgokat támogatott. Ettől félek igazából, hogy az RMDS most is ugye a mérleg nyelveként működik, tehát hogy az új román kormányban szükség van az RMDS támogatására ahhoz, hogy többsége legyen a PNL, tehát a Nemzeti Liberális Párt és az USZERE plusz szövetségnek. Én attól félek, hogy nem lesz képes kihasználni ezt az alkupozícióját, mert hogy én ezt tényleg adja Isten, hogy ne legyen igazam, csak így az elmúlt évek tapasztalataira alapozva mondom. Ettől félek, de ami a legnagyobb probléma, az tényleg én azt látom, hogy az AUR bekerült a parlamentbe, és hogy ez a látszatpolitizálás fog menni, hogy ki a jó román, és ki a nem jó román, vagy hogy ki román, és ki magyar. Inkább helyesen így fogalmaznék.
Most pedig jöjjön Eckstein Kovács Péter, akit az azonnali főszerkesztőjével, Bukovics Martinnal együtt kérdezte. Mennyire lepte meg önt a választási eredmény, egyáltalán mire számított, és ez mennyire volt mondjuk összhangban azzal, mint ami aztán végül lett december 6-án?
A meglepetés az volt bőven, kellemes is, meg kellemetlen meglepetés is. Véleményem szerint a legmeglepőbb dolog az volt, hogy a szociáldemokrata párt megelőzte a nemzeti liberálisokat minden közvéleménykutatás azt mondta, hogy a liberálisok jobban állnak, aztán, hogy kiegyenlített a harc, végül a szocdemek simán behozták a választást. Úgyhogy mint ilyen, a nemzeti liberálisoknak ez nem volt egy jó választási hét. A nagy meglepetés nyilvánvaló, hogy a Szövetség a Románok Egységéért nevű párt az en fanfare 10% körüli eredménnyel bekerült a parlamentbe. Ezt senki se várta, a helyhatósági választásokon 1%-ot ért el ugyanez a párt, ugyanezekkel a vezetőkkel. A kellemes meglepetés kategóriájába tartom, hogy az RMDSZ simán vette az 5%-os határt, ami nem mindig nézett úgy ki, hogy ez ennyire sima lesz. Kétségtelen, hogy itt egy jó kampány mellett hozzájárult ehhez a rendkívül alacsony részvétel, ami örökétig kedvezett, és most is kedvezett az RMDSZ-nek. Nem igazán a meglepetések kategóriájába tartozik, de két kisebb párt, a volt államelnök nevével fémjelzett Néppárt és a Ponta úr nevével fémjelzett Pro-Románia nem került be a parlamentbe, így, hogy egy ötpárti parlament alakult ki, hát ebbe szerintem azért sok jó is van.
Ami megütötte az én szememet, aki csak így ritkán követi a román közéleti eseményeket, az a nagyon alacsony részvétel, ez mindössze 31%-os részvétel volt.
Ez több mint 31, 33 és 34 között van a részvétel, de ez is alacsony.
Alacsonynak számít, és nyilván egy kézenfekvő magyarázat az, hogy hát koronavírus járvány van, és nem biztos, hogy az emberek ugye az urnáknál akartak tülekedni. Ez érthető természetesen, de van-e ennek más oka is, vagy egyszerű és plasztikus oka csak a járvány, ami Romániában is sok áldozatot szed?
Jó, hát ezt úgy lehet mondani, hogy ezek ilyen protest nem szavazatok, és nagyon sokan gondolták, és ennek megfelelően cselekedtek, hogy gyakorlatilag nincs olyan párt, vagy a párton belül nincs olyan személyiség, aki miatt elmennének szavazni. Tehát itt azon élszelődnek az emberek, hogy itt megszületett a kétharmad, a jelen nem levők kétharmadot jelentene a parlamentben. Na, nagyjából ez a két magyarázat van. December az megint nem egy túl jó időpont választásokra. Itt a 60 év felettiek, akik hagyományosan jó szavazók járnak szavazni, azok most a statisztikák szerint nagyon kevesen mentek el szavazni. Ez nyilvánvaló, hogy ez a koronavírussal van kapcsolatban.
Szót ejtett már itt az AUR-ról, erről a szélsőséges pártról, amiről Vas Csaba kollégánk, amikor még csak 5,3%-on állt az exit pollok szerint, akkor írta azt, hogy ez mennyire elrontotta az estét, aztán ugye majdnem felkúsztak 10%-ra. Ők minek köszönhetik ezt a kiugró eredményt? Mert nyilván mi innen Magyarországról annyit látunk, meg azon rökönyödünk meg, hogy nekik vannak magyar ellenes szólamaik, meg csúnyákat mondanak az RMDSZ-re, de mi az, ami Romániában egy ilyen pártot behúzma 10%-ra? Csak a magyar ellenesség az, ami ennyire megpendítette ezeket a húrokat?
Hát nem igazán, tehát ezek nem is tudom, hogy kikhez hasonlítsam. Olyan ez a párt, mint egy állatorvosi ló. Tehát ez ténylegesen egy szövetség, tehát ilyen szervezetek szövetsége, emberek szövetsége, és amellett, hogy magyar ellenesek, hagyományosak, ugye, de itt a futballhuligánoktól kezdve a Moldvai Köztársaság Romániához való egyesülését szorgalmazók, a maszkellenesek, a szkeptikusok, akik nem hisznek a vírusba, és mindezek mellett egy nagyon erős egyházi felhang van, és sokan tanúskodnak amellett, hogy igen bizony, nem az ortodox egyház egészében, hanem nagyon sok helyen templomba buzdítottak az AUR-ra való szavazásra. Ez egy nagyon erős felhajtó erő volt. És ami még meglepő, hogy milyen jól szervezték meg a kampányukat, tehát egyrészt kihasználtak minden lehetőséget, hogy az Uszvölgyi katonatemetőbe balhézzanak, hogy december 1-én Sepsiszentgyörgyet ünnepeljenek, és mindezek mellett, az ilyen akciózás mellett, tehát a főnök, a társelnök, aki az arca a pártnak, az, hogy mondjam, ilyen futballhuligánként kezdte el dicsitelen szereplését. Nos, visszatérek a szervezettségre. Ilyen vírusos időben a hagyományosabb kampány módszerek nem igazán voltak alkalmazhatók, a door-to-door, meg ehhez hasonló, sem nagy utcai demonstrációk és választási gyűlések, és nyilván itt az internet volt az, aki azt jobban kezelte, és jobb volt az adatbázisa, hogy kikhez kell eljutni, hogy ez egy nagy előnyt jelentett. Végső soron ezek így összeadódva eredményezték ezt a közel 10%-ot.
Mi annak az oka, hogy a diaszporában ennyire jól szerepelt az AUR? És ugye pont Németországban, úgymond a spárgaszedők, és Olaszországban, ahol meg ugye rengeteg román él.
Hogyne, persze. A diaszpora az egyrészt nagyszámú, és ez alkalommal kevésbé mozdult be az a réteg, amelyik hagyományosan az új pártra, az USZR-re szavazott eddig elé. Ugyanakkor nem csak olyan nagy számú a diaszpora, hanem rettentő színes is, és itt van az a nagy számú ezonmunkás, az a nagy számú meglehetősen szakképzetlen munkát végző, egyébként becsülettel dolgozó ember, és ennek a köréből került ki nagy részt a diaszpora szavazatok az AUR részére.
Térjünk át a kormányalakítás és a győztesek és vesztesek témájára. Most már elég valószínű, hogy jobb középkormány lesz, Penele, USZERE, RMDS közreműködése vagy együttműködéssel. Hogy látja egy ilyen kormánynak az esélyeit? Mennyire lesz stabil? Mert ugye ez Romániában az utóbbi egy-két évben azért hát kulcskérdés.
Oké, hát hogy ez létre fog jönni, annak a valószínűségét 99%-ra tagsálom, és végső soron az, hogy csak ez a koalíció gyakorlatilag kormányalakítás képes. Ez nagyjából remélem, hogy ez az alkudozó feleket valamennyire mérsékletre fogja inteni. Egyik párt se mondta azt, hogyha nem tud megegyezni egyik vagy másik párttal, akkor nem lép be a koalícióba, tehát ez egy faktum. Na, hogy aztán, hogy ez az oszlózkodás hogy lesz, hát itt gondolom, hogy inkább a két nagyobbacska párt, a nemzeti liberálisok, illetve az uszerések között lesznek azért frikciók, de végső soron ezt is meg fogják oldani. Az RMDS-nek hagyományosan ilyen esetben két nagyon szerencsés csillagzat alatt három minisztérium juthat, és ezek közül az egyik az hagyományosan a kulturális minisztérium. És itt úgy látom, úgy olvasom, hogy ezt gyakorlatilag elfogadják, tiszteletben tartják a koalíciós partnerek. A második tárca az már egy kicsit rázósabb, mert itt megint hagyományosan a környezetvédelmi tárca jut az RMDS-nek. Na de most egy kicsit rázósabb a kérdés, mert erre a tárcára igényt tart a Nemzeti Liberális Párt. Legyünk őszinték, ebbe a tárcában most pénz lesz, és nem is kevés. És az USZR-é is, mert nekik viszont a brandjükbe hozzátartozik a környezetvédelem, az egyik leghangsúlyosabb programpontjuk. Úgyhogy itt elméletileg szóba jöhetne az oktatás is, amitől mindenki fut, de azt, hogy odaadják az RMDS-nek az oktatást is, és a kultúrát is, hát erről sokan felhorkannának, hogy itt az ilyen nemzeti identitás, leginkább a nemzeti identitást megjelenítő minisztériumoknál kizárólag magyarok legyenek. Na, úgyhogy van erről mit vitatkozni. Szerintem ez a koalíció, ez ki fog tartani 4 évig. Aztán, hogy ez a kormány, amelyik most alakulgat, még csak alakulgat, hogy ez meddig bírja, az más táltészta.
Ugye az RMDS lényegében a mérleg nyelve lesz ebben a kormányban, tehát nélkül nem lehet többséget alkotni. ez inkább egy lehetőség az erdélyi magyar közösség számára, hogy éppenséggel az AUR-nak az ellenzéki szerepe miatt kifejezetten rizikós.
Hát itt nehéz lesz védekezni az AUR-ral, mert ellenzéki szerepet be is jelentették, hogy ők ellenzékben kívánnak politizálni, és nem kívánnak koalíciót, sem egyességet kötni senkivel, úgyhogy rettentő szabadszájúak lesznek. Ennek ellenére én úgy értékelem, hogy az RMDSZ szerepvállalással kormányzásban ez hasznos lehet, és hasznos lehet a koalíció abban is, hogy a parlamentben az AUR-nak borítékolható őrültségeit azért ne engedjék nagyon elharapozni. Úgyhogy szerintem ez egy jó választás volt. És végső soron, hogy mondjam, nem törvényszerű azért ez a koalíció. Nyilván ez a koalíció többséget biztosít a parlamentben. De itt több mint egy évig egy kisebbségi kormányzást láttunk, amit a nemzeti liberálisok téltúl végigvittek abba az egy év, nem tudom én, két hónapba, amikortól kormányra kerültek. Úgyhogy szerintem a nemzeti liberálisok, és volt erre már példa, megegyezhettek volna, anélkül koalíciót kötnek a szociáldemokratákkal, és akkor maradt volna ellenzékben, vagy legalábbis kormányzati pozíción kívül az RMDSZ. Úgyhogy ez egy szerencsés csillagzat, mégis más, amikor kijed a parlamenti többség, és más, amikor ki vagy szolgáltatva egy hát eddig elé nagyon, nagyon mindennek lemondott, és veszélyes, mert veszélyes párta.
Egy másik kérdés, hogy hogyan fog tudni ez a kormány például külpolitikában együttműködni? Most arra gondolok, hogy ugye az USZERE Plusznak az egyik társelnöke az Dacian Csolos, aki az Európai Parlamentben annak a New Europe frakciónak a vezetője, amely például Orbán Viktor kormányát rendszeresen támadja. És ugye az RMDSZ, meg ugye az Európai Néppárton belül is az a politikai erő, amely leginkább közel van a Fideszhez. Milyen lesz az új kormánynak a külpolitikája Magyarország felé?
Hát itt van egy nagy különbség Románia és Magyarország között. A Johannis államelnökre sok rosszat lehet mondani, és lehet mondani, de az, hogy az EU orientáltsága az teljes, és hogy ezt el is vannak ájulva az Unióban, elsősorban a németek nyilván, de nem csak ők, ez viszont biztosítja azt, hogy az eljövendőben is Románia ilyen hűséges partnere lesz az Uniónak. Hogy ez Orbánnak és a Fidesznek fog tetszeni, vagy sem, az más kérdés. Viszont a román-magyar viszony nem csak az EU-s kapcsolatokban keresendő. Itt a gazdasági kapcsolatok működtek mind a két részről, és gondolom, hogy működni is fognak. Itt Románia számára Magyarország, hogy mondjam, az út Nyugat-Európa fele, és nagyon sok szállal kötődnek Magyarországhoz, másrészt pedig Magyarország, hanem más az erdélyi kisebbség okán azért szerényebb lesz, és nem a gondolom, remélem, hogy nem a konfliktust fogja keresni.
Még kettő kérdésre szeretnék kitérni, és egy kicsit visszaugranék a Peneléhez, illetve a PESZED-éhez. Ugye azt említette ön is, hogy a PESZED-e szereplése azért egy kicsit meglepő volt, és ezzel kapcsolatban azért az fontos, amit Claudio Tufis is fejtegetett nekünk az azonnalin a választás után, hogy sokan átigazoltak a PESZED-éből a Penelébe, úgymond, és szerinte simán előfordulhat az, hogy ezek az emberek majd előbb-utóbb úgy döntenek, hogy hát akkor megyünk vissza a PESZED-ébe. Ön mennyire látja ezt reálisnak? Főleg azért, mert hát ha már egyszer kormányzati pozícióban van valaki, akkor miért akarna valaki visszamenni a peszedébe. Tehát ez egy kicsit egy érdekes feltegetés volt nekem.
Én azt látom, hogy meglepetésem, mert ez meglepetés volt, hogy a PCD felállt a lejtmenetből, úgy tűnt, hogy ténylegesen eljelentéktelenedik, de ez nem történt meg. A PCD-ben van egy szemléletváltás, és ennek én a Kolozs megyei szenátor, gondolom, hogy szenátor lesz belőle, a Vasilij Dunkunak a szerepét látom, akik, hogy mondjam, egy kicsit tisztítottak a párton, és az ilyen nagyon, nagyon csúnya embereket, akik elriasztottak sokakat, azokat nem rakták újra listákra, és a diskurzus is valamennyire európai lett és elfogadhatóbb lett. Úgyhogy a PSD-vel számolni kell. Azt, hogy a polgármesterek 150 vagy 200 polgármester átült a PSD-ből a liberálisokhoz, ez sokat, sokat nem jelent, illetve nyilván, hogy ez hozott szavazatokat a nemzeti liberálisoknak, de hát itt nagy az átjárás a politikusok között, a két párt, és úgy általában, tehát ülnek át oda, ahol úgy néz ki, hogy fehérebb a kenyér, és aztán, hogyha fordul a kocka, akkor visszaülnek, ebben nincs semmi, nem talál semmi kivetnivalót a román politikum.
A jövőben Klaus Johannes államelnöknek milyen szerepe lehet? Ugye most végül egy olyan kormánya lett Romániának, amit végül is mindig is akart.
Oké, hát hogy mondjam, a Johannesnak a szerepe egyre csökkenni fog. Tehát ez egy tapasztalat, hogy a második mandátum vége fele az erő az csökken, és a pártok, beleértve a nemzeti liberálisokat is, sokkal inkább a sarkukra fognak állni, és kevésbé fog gyakorlatilag Johannes beleszólt a pártpolitikába, beleszólt a közigazgatásba, beleszólt a kormányzati munkába, hát mindenbe beleszólt, ugye? És ezt tűrték a nemzeti liberálisok, de hát egyre kevésbé fogják ezt tűrni, úgyhogy úgy látom, hogy a szerepe egyre inkább kirakat jellegű lesz, és oda fog szorítkozni, ahol a helye is van a külpolitikában, ahol meglehetősen jól teljesített a nemzetbiztonságba, és amit az alkotmány számára kiír, és nem azon felül és túl.
Akármilyen kormány is alakul, és elég valószínű, hogy ez a jobb-közép kormány fog megalakulni. Mi az a három dolog, amihez mindenképpen hozzá kell fognia, és ami nem tűr halasztást? Egyáltalán egyébként mikorra várható, hogy megalakul a kormány, és igen, mik lesznek a legfontosabb feladatai, milyen országot vesznek majd ők át?
Tehát itt azt ajánlják, hogy a Jézuska az már egy kormányt fog találni, amikor a fenyőfát felállítják, így próbálják timingolni a dolgokat. És hát nyilván, hogy az első a vírus és a vakcina leosztás és beadás kérdése, ez mese nélkül az első számú prioritás, és ezt nem vitatja senki. A második számú prioritás is, amelyik gyakorlatilag mindhárom pártnak a prioritása, az a infrastruktúrális fejlesztés, és a harmadiknál talán itt már vannak különbségek, az USZERE az IT iparág fejlesztését tartja prioritásnak, az RMDS nyilván kisebbségi kérdéseket, és hát a közigazgatási reform kérdése is foglalkoztatja mindhárom párt.
Végül kapcsoljuk Sepsi Szentgyörgyöt és Antal Árpádot. Hogy értékeli az RMDS választási eredményét? Elégedette azzal az 5,8%-kal, amit országosan elértek?
Nyilván szerettem volna, hogy jobb eredményt érjen el az RMDS, de ha megnézzük azt, hogy a klasszikus parlamenti pártok az elmúlt években, vagy évtizedekben milyen sokat gyengültek, hányan közülük el is tűntek, akkor úgy gondolom, hogy nem volt ez egy rossz eredmény. Gondoljunk csak arra, hogy a volt államelnök pártja, Traian Băsescu pártja nem jutott be a parlamentbe, ugyanúgy, ahogy a volt két miniszterelnök tulajdonképpen, Viktor Ponta és Tăriceanu pártja sem jutott be a parlamentbe. Tehát ha innen nézem, akkor úgy gondolom, hogy mivel az RMDS is egy klasszikus parlamenti pártnak számít, úgy gondolom, hogy az a tény, hogy ott vagyunk a parlamentben, az mindenképp pozitív dolog. Szerettem volna jobb eredményt elérni, és sajnálom, hogy nem sikerült ennél jobb eredményt elérnünk.
Hát mit tudod, nem csak, hogy ott lesznek a parlamentben, de azért elég valószínű, hogy kormányon is lesznek, és erre majd mindjárt kitérünk. De ezt az eredményt egy kicsit árnyalja az is, hogy nagyon alacsony volt a választási részvétel, amit nyilván jó részben lehet tudni a koronavírus járványnak. De azért ilyenkor az emberben ott van a kis ördög, hogy hát ha a Székelyföldön meg a magyar lakta területeken egy kicsit jobban sikerül a mozgósítás, akkor ez az 5,8% valószínűleg sokkal magasabbra is kúszhatott volna. Minek tudja be azt, hogy a magyarok sem mozdultak meg nagyobb arányban a románoknál, és mennyire érzi ezt a mozgósítás, az RMDS mozgósításának a kudarcának?
Nyilván mi is hibásak vagyunk, biztos, hogy az RMDS is mozgósíthatott volna jobban. Vannak megyék, ahol ez sikerült, Hargita megyében például sikerült jobban mozgósítani, mint a többi erdélyi megyében, de hát az erdélyi magyarok is nagyjából ugyanúgy mozognak, mint a románok, ugyanazokkal a problémákkal küszködnek, ugyanúgy volt egy olyan társadalmi réteg, mely félt a koronavírustól, egy másik társadalmi réteg ugyanúgy ki van ábrándulva a politikától. Ezek a tények nyilván szerettük volna, hogy jobb legyen, és a következő 4 év az életünkből arról is kell szóljon, hogy a közösséget újra szervezni, átszervezni, közelebb hozni a szervezethez, hogy 4 év múlva legyen egyszerűbb a mozgósítás, és hatékonyabb és eredményesebb.
Hát ezt egy kormányzó pártnak talán könnyebb is lesz elérni. Most már azért tényleg elég nagy bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy az RMDS az egy kormánypárt lesz a következő években. Mit vár az RMDS a kormányzástól, hogyha tényleg így lesz? Mit szeretnének elérni? És hát először is talán kezdjük annál a minisztériumoknál, hogy mik azok, amelyeket kinéztek maguknak, mondjuk.
Holnap kezdődnek, minisztériumokról nem fogok tudni beszélni, hogy mit nézett ki magának az RMDS. Inkább arról beszélnék, hogy a kormányzati szerepvállalással mit szeretne elérni az RMDS. Egyrészt Erdély és Románia modernizációjának a felgyorsítását, másrészt azoknak a településeknek a fejlesztését, ahol az erdélyi magyarok élnek, harmadrészt pedig a magyar közösség jogainak a kiszélesítését, ha úgy tetszik, még ezen belül a román-magyar közeledést, a két közösség közti közeledést kellene elérni a következő években.
A magyar közösség jogainak a kiszélesítése az mit jelent, mondjuk konkrét 3 dolgot, hogyha felsorolna, amire azt mondaná, hogy 4 év múlva azzal elégedett lenne, hogyha az megvalósulna, és az ma még nincsen?
Hát a nyelvhasználati küszöb kérdését például megoldani, tehát hogy ne 20% után, hanem 10%-os jelenlét mellett lehessen az anyanyelvet használni, illetve nagyvárosokban, ott, ahol jelentős számú közösség él, de a város méretéhez viszonyítva az aránya kisebb, ott is lehessen biztosítani az anyanyelv használatot. A kisebbségi törvény elfogadása is rendkívül fontos lenne. Nem utolsó sorban minél több hatáskört a központi kormánytól elvenni és közelebb hozni a közösségekhez.
A minisztériumokról még csak azért fogom most kérdezni, mert ugyanebben a podcastban az ön előtt megszólaló Eckstein Kovács Péter azt mondta nekünk, hogy ha az RMDS kormányra kerül, akkor számíthat valószínűleg a kulturális tárcára, mint szinte már ilyen hagyományosan, a környezetvédelmi és az oktatási tárcára. Ezt mint olyan aláírná, hogy ezek közül valamelyiket, vagy akár mind a 3-at megkapja az RMDS?
Nem akarok spekulálni, nem tartom életszerűnek például a környezetvédelmi minisztériumot olyan körülmények között, hogy az USZERÉ Plusz elég világosan elmondta, hogy ők nagyon szeretnék ezt a tárcát megszerezni, tehát nem megyek bele ebbe a vitába most, hogy akkor mit kapunk, mit szeretnénk. Szerintem a jövő héten erről sokkal többet fogunk tudni.
Amikor egyeztettük az interjút, azt mondta, hogy könnyen lehet, hogy pénteken, ha beszélünk, akkor éppen úton lesznek Bukarestbe, hogy a kormányalakításról egyeztessenek Klaus Johannis államelnökkel. Milyen vele most a viszonya az RMDS-nek, és milyen szájízzal ülnek levele tárgyalni, miután tavasszal emlékezhetünk, hogy azért az államelnök még öblösen magyarozott, amikor az ő politikai érdekének megfelelően támadta a PESZED-ét és Marcel Csolákot.
Tárgyalni a politikai szervezetek tárgyalnak. Gyakorlatilag az államelnök szerepe ebben annyi, hogy megbízza a kormányzással azt a politikai szervezetet, illetve annak a miniszterelnök jelöltjét, aki a többséget össze tudja hozni. Tehát itt a tárgyalások nem az államelnökkel történnek, hanem a pártok között zajlanak.
Ettől függetlenül a kérdés még áll, hogy milyen a viszonya az RMDS-nek az államelnökhöz, aki pár hónappal ezelőtt még a magyar közösségnek hát nem túl hizelgően üzent, még hogyha ők úgy is kerültek ebbe, mint Pilátus a krédóba talán.
Tehát nyilván, hogy nem felejtjük el azt, ami történt, erről csak ennyit tudok mondani. De a politikában mindig előre kell menni, és meg kell találni a közös pontokat. Ha van rá lehetőség, nyilván kell rendezni a vitás ügyeket. Szerintem most erről a kérdésről ennél többet nem szabad mondani, mert ezek következő napokban lesznek egyeztetések, tárgyalások. Most az RMDS-nek is választania kell, hogy beül az ellenzék padsorába a Szociáldemokrata Párttal és az AUR-ral, vagy esetleg kormányoz a liberálisokkal és az USZER-ével. Nincs még semmi eldöntve, tehát mi nem akarunk minden áron kormányozni, viszont fontosnak tartjuk azt, hogy tárgyaljunk, és ha sikerül egy olyan kormányprogramot összehozni, ami biztosítja azt, hogy Erdély modernizációját például fel lehet gyorsítani, a magyar közösség jogait lehet szélesíteni, akkor kormányra kell menni. Minden politikai szervezetnek az a célja, hogy kormányzati eszközökkel tudja megvalósítani a programját, az elképzeléseit.
Arra lát most nagyobb esélyt, hogy sikerül egy ilyen programban megegyezni a három jobb középpártnak, vagy arra, hogy nem?
Én bízom benne, hogy igen, és a politika, meg a koalíciók sem szerelemről szólnak általában, kicsit visszakanyarodva az előző kérdéséhez, tehát itt, ha együtt fogunk kormányozni a liberálisokkal, az nem jelenti azt, hogy elkezdjük őket szeretni, sem az államelnököt, sem a miniszterelnököt, sem a pártelnököt, hanem arról szól, hogy együtt, közösen tudjuk előre vinni azokat az ügyeket, amelyek az erdélyi magyaroknak is fontosak. Tehát én bízom benne, hogy sikerül egy olyan kormányprogramot összeállítani, ezt a célt szolgálja.
Hát akkor beszéljünk az AUR-ról, ami egy elég kellemetlen meglepetés lehet az erdélyi magyarságnak, meg a romániai magyarságnak úgy általában. Milyen kihívást jelent az ő megjelenésük, és a majdnem 10%-os eredményük a román parlamentben, ami egy nagyon, tehát nagyon nagy meglepetés volt még az őszi helyhatósági választások eredményeiből kiindulva. Mit lehet velük kezdeni, meg hogyan szeretnének hozzájuk állni?
Én úgy gondolom, hogy az új parlament sokkal jobban tükrözi a román társadalomnak az állapotát, mint a leköszönő parlament. Igen, tehát az AUR beviszi a parlamentbe a klasszikus parlamenti pártokból kiábrándult rétegeknek az elképzeléseit. Az AUR minden és mindenki ellen határozza meg magát, sérelmekre, frusztrációkra alapozva szólította meg az embereket. Sikerült neki megszólítani a mindenféle szurkolói csoportokat, hazafias mozgalmakat, és nagyon ügyesen használta a szociális médiát, és a szociális médián ilyen különböző közösségeket tudott megszólítani. Én úgy gondolom, hogy ezt a pártot el kell szigetelni a parlamentben. Bizonyos értelemben talán jobb az, hogy van egy szélsőséges párt a parlamentben, amit el lehet szigetelni, mint azt az állapotot, ami mondjuk volt az elmúlt 8 évben, hogy nem jutott be szélsőséges párt a parlamentbe, viszont a szélsőséges politikusok beépültek a nagy politikai pártokba, és tulajdonképpen azokat a nagy politikai pártokat hangolták sok esetben a magyar közösség ellen.
Ebben most nem lát esélyt, hogy ez megtörténik, hogy akár a Penelében, mondjuk az USA-ra talán ott ez kevésbé jellemző, de akár a Pesedében, hogy úgy mondjam, ez ilyen auros szirén hangok, amikor megpendülnek esetleg egy ilyen magyar ellenes, megpendítenek egy magyar ellenes húrt, akkor tesznek gesztusokat majd a szélsőségesebb román szavazóknak, akik nem feltétlenül aurosok, vagy nem feltétlenül aurus szavazók, de mondjuk kaphatóak egy kis magyar ellenességre, kaphatóak erősebb nacionalizmusra?
Ez a veszély, ez valós, ezt kizárni nem lehet. Szerintem a három politikai szervezet, az RMDS, a Liberális Párt és az USZERÉ együttműködésre van ítélve. Tehát a következő években, ha bármelyik párt úgy dönt, hogy esetleg a mandátumainak a számát tudná növelni, hogyha egy előrehozott választást ki tudna provokálni, az valószínű csak az AUR-t erősítené meg. Tehát egy új választás a következő egy-két évben elsősorban az AUR-t izmosítaná, erősíteni, és ez nem lehet senkinek az érdeke szerint.
Az önök város, a Sepsiszentgyörgy egyébként egy külön érdekes pont talán így a román nacionalizmus szempontjából. Egyrészt, mert az Új Jobboldal nevű szervezet korábban éppen Sepsiszentgyörgyöt nézte ki új román fővárosnak, tekintve, hogy az ország közepén van, illetve szerintem nagyon sokaknak Magyarországon is a retinájába égett, ahogy pár évvel ezelőtt december 1-én Sepsiszentgyörgyön egy hatalmas román zászlót hordtak körbe, amit nem lehet nagyon másként értelmezni, mint provokációt. Mit lát, meg hogy látja azt, hogy akár a magyar közösségekkel együtt élő, vagy akár magyar többségben élő kisebbségi románok, vagy hát kisebbségi románok, igen, ott, akik a magyar közösség, nagyobb számú magyarra élnek együtt, ők hogyan reagáltak az AUR-ra? Tehát őket sikerült inkább megszólítani, vagy olyanokat, akik adott esetben mondjuk regátokban nem is találkoznak magyarokkal, csak sikerült megpendíteni a húrokat, hogy majd a magyarok megint elviszik Erdélyt.
Tehát ha megnézzük az AUR-ra szavazókat Romániában, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb szavazatot Moldvában kapták. Moldvai megyékben kapott ez a párt 10% fölötti szavazatot. Azért a moldvai megyékben, akik az AUR-ra szavaztak, azok szerintem nem csak azért, vagy nem elsősorban azért szavaztak az AUR-ra, mert ők egy magyar ellenes pártra akartak szavazni, hanem itt ugye ez a párt oltás ellenes, globalizáció ellenes, vírus tagadó, mindenféle ilyen fundamentalista, ortodox vonalakat képvisel. Tehát ez sokkal összetettebb, szerintem nem szabad leegyszerűsíteni arra, hogy akkor ez egy magyar ellenes párt, és aki az AUR-ra szavazott, az magyar ellenes.
Ettől függetlenül van még egy veszély, amit Vascsaba kollégám fogalmazott meg szintén ebben a podcastban ön előtt nem sokkal. Mégpedig azt mondta, hogy azért sajnálja, hogy bekerült az AUR a román parlamentbe, mert így megvan az esélye annak, hogy fontos szakpolitikai kérdésekről kevesebb szó esik, és megnő majd az identitás politizálásnak a kérdése, és megint arról lesz majd szó inkább, hogy hát ki a jó román, meg ki a rossz román, meg ki a magyar, és majd ezt bizonygatnia kell minden pártnak, és egy ilyen paradox helyzet állhat elő. Ön szerint ennek megvan-e az esélye, és ha igen, akkor ez ellen hogyan lehet védekezni? Akkor ez ellen megoldás lehet-e az, amit mondott, hogy akár valamilyen formában megpróbálják elszigetelni az AUR-t?
Tehát az esélye megvan ennek, amit az ön kollégája elmondott. Most nyilván a végén van a vége, tehát nagyon nehéz most így előre tudni azt, hogy mi fog történni. Egy kicsit ismétlődik talán a 96-2000 közötti periódus, amikor a Nagy Románia párt, az akkori Nagy Románia párt volt ellenzékben, meg a mostani Szociáldemokrata párt volt ellenzékben. Ha tanulnak a jobboldali politikusok abból, azokból a hibákból, amelyeket akkor elkövették, akkor szerintem sikerül átvészelni ezt a periódust, úgyhogy nem kell átmenni nagy románnak, minden román politikusnak. Tehát ez a legnagyobb kihívás, ez természetes. Én ebben reménykedek, hogy ezt a pártot el fogják szigetelni, nem pedig felveszik velük a versenyt, hogy akkor ki tud nagyobbakat mondani, és ki tudja jobban bebizonyítani azt, hogy ő igazi jó román.
A végére az utolsó kérdésemnél visszatérnék a kormányzáshoz. azért az nem egy mellékes kérdés Romániában, hogy akárki kerül kormányra, az mennyire képes stabilan végigvinni 4 évet, és végig tudja elvinni a 4 évet. Önök akár ellenzékben, akár kormányon, az RMDSZ mivel számol, és van-e vészforgatókönyv arra az esetre, hogyha adott esetben mégiscsak mondjuk előrehozott választásokra kerülne sor?
Én úgy gondolom, hogy az RMDSZ mindig fel van készülve arra, hogy választásokon részt vegyen. Bízom benne, hogy a következő 4 évben nem lesznek választások Romániában. Az elmúlt 1,5 évben 5 választást szerveztek Romániában. Már mindenki el van fáradva, az emberek is elfáradtak. Ezzel is magyarázható részben az alacsony részvétel, hiszen amikor 1,5 év leforgása alatt 5 alkalommal kell elmenni választani, az azért kifárasztja a társadalmat.
Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a Reggeli Feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom, a viszonthallásra!